A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, megváltotta azt fia váltság halálával, és megszenteli azt az ő szent lelkével. Az ő nevének legyen dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás örökkön örökké. Ámen. Hallgassuk meg, testvéreim, azokat az evangéliumi szent igéket, melyeket Anya Szentegyházunk az igehirdetés alapjául a mai vasárnapra kijelölt. Fejegyezve találjuk Márk evangéliumának 12. fejezetében a 41. verstől kezdődően a következőképpen. Az özvegyasszony két fillérje. Jézus leült a templomi perselyjel szemben, és nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele. Egy szegény özvegyasszony azonban odamenve belé dobott két fillért, azaz egy krajcár. Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta: bizony, mondom néktek, ez a szegény özvegyasszony valamennyinél többet dobott a perselybe, mert valamennyien fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt bedobta, amije volt, az egész vagyonát. Urunk, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! A bibliaolvasók jól ismerik ezt a történetet, és lehet, hogy itt most pontot is tehetnénk az igehirdetésre, hiszen annyira egyértelműnek tűnik, amit Jézus itt tesz ezzel az asszonnyal, és annyira egyértelműnek tűnik, hogy mire szeretné fölhívni a mi figyelmünket. Vannak ma már olyan írásmagyarázók, akik azonban próbálják megkérdőjelezni ennek a történetnek a valódiságát. Jelezvén, hogy mind a görög, mind az indiai, mind a rabbinista irodalomban találunk párhuzamokat olyan történetről, hogy egy szegény özvegy és egy gazdagnak az egymással való szembeállítása, illetve az áldozat hozatalnak a különbözősége. Távol álljon tőlem, hogy most én ebbe részleteibe belemenjek, és még inkább, hogy megkérdőjelezzem az evangélistát olyan szempontból, hogy ez a történet megtörtént-e, vagy csak egy példaértékű történet. Teszem ezt azért, mert szívbemarkoló az a kérdés, amiről itt szó van. Mi is, akik az Isten házába jövünk, mindig szembesülünk a perselyjel, és nagyon magunkénak érezzük ezért ezt a történetet. És még inkább élessé válik, hogyha elgondolkodunk azon, hogy Jézus annak idején figyelte a sokaságot, hogy hogyan viselkedik, hogyan viszonyul a perselyt illetően. Igen, a mammonhoz, a pénzhez való kötődésünk, kapcsolódásunk meghatározza az életünket, és ez minden kor emberét meghatározza. Amióta a föníciaiak föltalálták a pénzt, mint váltóeszközt, és ezáltal kezdett megszűnni a természetbeni cserének a sorsa, azóta egész biztos, hogy mindenkor emberének komoly kérdése, hogy a mammonhoz, ahogy a Szentírás mondja, vagy Jézus nevezi, hogyan viszonyulunk. És akkor még folytathatom azzal a gondolattal is, hogy ma már a vad kapitalizmusnak a tengerében, amiben élünk, szintén érezzük a mammonnak a jelenlétét és kísértését. És ha egy kicsit történelmi vonatkozásokban is gondolkodunk, hányszor mondjuk azt, hogy bizony ez a rendszerváltozás hozta magával az új gazdagokat is. És még egy társadalommal kapcsolatos gondolat: demokrácia és krisztokrácia. A demokráciát tartjuk a legerkölcsösebb és legemberségesebb társadalmi formának, amiben beleillik az, hogy van felső réteg, vannak gazdagok és vannak szegények, akiknek nem jól megy. Keresztényként el kell mondani, hogy igen, az őskeresztényeknek sikerült, ha nem is sokáig, krisztokráciában élniük, vagyonközösségben élniük, hogy Krisztuson keresztül nem csak lélekben, hitték, hogy egyformák vagyunk, hanem ezt kifejezték vagyon közösség által. Egyébként ilyen kezdeményezések, kisebb közösségek itt hazánkban is, de szerte a világon is évszázadról évszázadra vannak, akik valamit ilyen formán is megértenek Jézus szeretetéből és másságából. De most figyeljünk az igére e bevezető gondolatok után, és két gondolatot szeretnék a szívünkre helyezni, és a testvérekkel együtt ezen a mai vasárnapon végig gondolni. Azt olvassuk a bevezető mondatban, Jézus leült a templomi perssellyel szemben, és nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perssellybe. Azaz, hogyan dobjuk, hogyan adjuk azt, amink van, milyen lelkülettel adakozunk Isten dicsőségére. Jó kedvel, jó szívvel, hogy az ige is bátorít bennünket, hogy a jókedvű adakozót megáldja az Isten, vagy pénzsóváran, vagy tényleg csak úgy, hogy a feleslegünkből, amit már nem tudunk másra költeni, vagy könnyen lemondunk róla. Jézus odaült, és vizsgálta a sokaságot. Akarva akaratlanul eszünkbe juthatnak azok a kéregetők is, akik olykor itt megjelennek a templom ajtóban, és akkor mi is egymást egész biztos figyeljük, hogy ki hogyan reagál erre a nem várt, váratlan szituációra, hogy Isten házában voltunk, a szeretetről hallottunk, úrvacsorát vettünk, adakoztunk a perselybe, és akkor most ott van egy kéregető, most adjak neki, ne adjak, miért pont most kér, mikor már adtam? Milyen lelkület vezet bennünket? A hogyan az első kérdés, hogy hogyan adunk? Jézus példázatára, ha gondolunk, amely az utolsó ítéletről szól, akkor nagyon megítél mindannyiunkat. Most ez a konkrét példa is, hogy egy nem várt koldus esetleg, vagy kéregető, vagy hajléktalan meglep bennünket az Isten tisztelet után a kijáratnál. Mert ebben az utolsó ítéletről szóló példázatban Jézus arról beszél, hogy minden emberben vele találkozunk. Ha valakit megvendégelünk, ha valakit felruházunk, ha valakit betegségében gondozunk, meglátogatunk, ha elmegyünk a börtönbe, szintén meglátogatunk valakit, vele tettük meg. Amikor ezt megtettétek egyel a legkisebbek közül, Jézus azt mondja, velem tettétek meg. Azaz Jézus nem egyszerűen csak vizsgálta ott a sokaságot, hogy milyen lelkülettel adakozik, hanem tanított arról, hogy minden embertársunkban ő is benne van és ott van, és kopogtat a szívünk ajtaján. Két egyházatjától szeretnék egy-egy rövid gondolatot ehhez kapcsolódóan felolvasni. Mire jó az, mondja aranyszájú Szent János Chrysostomos, ha Krisztus asztala aranykelyhekkel van megrakva? Ugye a pompázatos, dicsőséges egyházról van szó. Ő maga viszont Krisztus éhen hal. Előbb lakasd jól az éhezőt, és csak azután ékesítsd fel az asztalát a feleslegedből. Aranyserleget készítesz, de nem adsz egy pohár vizet? Ha látsz valakit rongyokba öltözve és a hidegtől megdermedve, de ahelyett, hogy ruhát adnál rá, aranyozott oszlopokat állítatnál fel neki, és kijelentenéd, hogy az ő tiszteletére teszed ezt, nem, de ő azt gondolná magában, hogy te kigúnyolod őt, sőt a végsőkig meggyalázod őt. Augustinus gondolata még tovább visz bennünket ezen a vonalon, amikor ezt mondja egy helyütt. Embertársát az szereti igazán, aki benne Istent szereti. Vagy azért, mert már Isten benne van, vagy azért, hogy benne legyen. Ez az igazi szeretet. Milyen lelkülettel adakozunk? Még egy példát szeretnék hozni ezzel kapcsolatban, amit gondolom hozzám hasonlóan minden lelkész megtapasztalt az életében. Vannak, akik az egyháznak úgy adakoznak, hogy valóban a feleslegükből adnak jó szívvel. Egy egész konkrét példát mondjak. Vettünk egy új televíziót, és már a régire nincs szükségünk. Mit csináljunk vele? Felkeressük az egyházat, és felajánljuk a használt televíziónkat. És mellé szeretném állítani az olyan adakozót, és ilyenben is volt részem a szolgálati időm alatt, akár Gödöllőn, akár itt Kelenföldön, hogy valaki jön, és megérintetik az Isten igéje által, és akkor négy szem közt titokban felkeresi a lelkészt, és akkor csak ennyit mond. Lelkész úr, mire lenne szüksége a gyülekezetnek? Tudom, hogy sok mindenre, de most olyanra gondolok, valami extra dologra, amire a gyülekezet pénzéből nem futná. Igen, valami extra, különleges dologra gondolok. És akkor csak zárójelben mondom, hogy így kapott a gyülekezet egyszerre egy digitális fényképezőgépet, egy hordozható számítógépet, és azt a projektort, amit most már lassan 10 éve használ a gyülekezet. Mert valakit megérintett az Isten igéje, és ő azt mondta, hogy most adakozni szeretne, de valami extra dolgot, valami olyat, amit egyébként nem vásárolna meg a gyülekezet, mert nem fér bele a költségvetésébe. Milyen lelkület vezeti az ilyen ember? Hogy ő Istennek a legjobbat, vagy még a jónál is jobbat akar adni. Most érzi, hogy adni szeretne valamit, de nem egy lejárt dolgot, vagy egy feleslegeset, hanem valami különlegeset akar adni. Mi vezérel bennünket, amikor adakozunk? Mert Jézus ott állt, nézte a sokaságot, hogy hogyan adakozik. De lépjünk tovább, mert még izgalmasabb kérdés, hogy mennyit adakozzunk. Ez az epizód erre is ad utalást ugyanakkor, hiszen Jézus aztán tanítja a tanítványokat. Bizony, mondom néktek, ez a szegény özvegyasszony valamennyinél többet adott a persejbe, mert valamennyien fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt bedobta, amilyen volt az egész vagyonát. Kortörténetileg érdemes erre a két fillérre figyelnünk. A fillér volt a legkisebb pénzeszköz, azaz ma azt jelenteni, hogy 2x1 forintot, 2 forintot dobott szó szerint ez az asszony a persejbe. A legkisebb érmét, ami használatban volt. És Jézus mégis azt mondja, hogy ő mindenét beledobta. Lehet, hogy azért dobta be azt a 2 forintot, mert hát mi is ma 2 forinton vajon mit vásárolhatunk. Nem volt mit vesztenie, hogy most rendelkezik azzal a 2 forinttal, vagy nem rendelkezik. Nem volt értelme, hogy most mikor tudok gyűjteni mellé még 2 forintot. Mindenét odaadta. És ha ezt a gondolatot folytatjuk, akkor felvetődik a kérdés, hogy igen, jó szívvel adakozzunk, de mennyit és hogyan? És akkor eszünkbe juthat az Ószövetségnek a tanítása a tizedről, amelyet már az ősatyáknak a történetében is olvasunk, hogy mindenünk, amink van, Istentől van, ezért legkevesebb, hogy mindenünkből érték szerint tizedet, 1/10 részét Istennek ajánljuk fel és az ő ügyének. Érdekes, hogy evangélikus egyházunkat is komolyan foglalkoztatta a rendszerváltozást követően az egyház fenntartás és az egyház felé való adakozásnak a kérdése. És talán tudjuk, hogy akkor született meg az az ajánlás, ami a mi gyülekezetünkben is jelen van, hogy jövedelmünk 1%-át, ha felajánljuk, akkor ezt ajánlja az evangélikus egyház, mint adakozást az Isten ügyért. Ez az asszony, ahogy olvassuk, mindenét odaadta. Most, ha végletesen gondolkodok, akkor ez azt jelenti, hogy tőlünk is azt várja akkor Jézus, hogy valóban mindenünket adjunk oda. Vannak egyáltalán ilyen emberek? És akkor eszünkbe jutnak a szerzetesek és az apácák, akik egy nagyobb cél érdekében, lelki béke érdekében valóban szó szerint veszik ezt, és lemondanak mindenről, kilépnek a hétköznapokból, vagyonról, ingóságról, mindenről lemondva egy új közösséget alkotnak Isten dicsőségére. Ezt várnák tőlünk Jézus? Akkor lehet, hogy a keresztények hamar kihalnának, ha mindenkinek ezt az utat kéne választania. Nem gondolom, hogy ezt várja tőlünk Jézus. Abban azonban biztos vagyok, hogy el akar minket ezen a mai vasárnapon gondolkoztatni, hogy ki van az első helyen az életünkben. Mennyire függünk a mammontól, mennyire tudunk lemondani Isten dicsőségére, a saját javainkra, amit tőle kaptunk. A példabeszédek írója tanít minket, hogy először a szívedet ad nékem, és utána kövess engem. Úgy gondolom, felszabadulni a mammon nyomásáról mi is akkor tudunk, ha az életünk első helyén Jézus Krisztus áll. És visszatérve ez az özvegyasszonyhoz, bár a nevét nem tudjuk, de a történetben feljegyeztetett róla, hogy mindenét odaadta, és ezzel tulajdonképpen az evangélista, mintha előképként jelezni azt, hogy majd jön még valaki, illetve az a valaki jegyzi meg, hogy ő mindenét odaadta, aki is önmagát adja majd oda. Tudnék, Jézus is magát adja értünk és a világért, önzetlenül, szeretetből. Azaz az a Jézus vizsgálgatja a szíveinket, aki nem csak ítélkezni akar, vagy akar minket szembesíteni az emberi gyengeségeinkkel, hanem ő már értünk adta magát és mondott le mindenről. Az az özvegyasszony előképe is az önátadásnak, a lemondásnak, és ezáltal, mint asszony, mint özvegyasszony, Jézusnak az előképe. Nem kisebbnek, mint megváltónak, Jézusnak az előképévé válik. Befejezem, szoktuk használni ezt a kifejezést, hogy piszkos anyagiak. Mitől piszkosak az anyagiak? Mitől piszkos az anyagi? Piszkos akkor, ha rabja vagyok neki. Ha ő áll az életem első helyén. Piszkos akkor az anyagi, ha nem jó szívvel tudok lemondani róla. Ha pénzsóvár vagyok. És még inkább piszkos az anyagi akkor, ha fontosabb mindennél, és Isten helyére kerül az életembe. Velem együtt ezen a mai vasárnapon kiki ezért gondolkozzon el. Jézus szeretne tiszta szívet látni a te életedben is. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható szent és örök Isten, köszönjük ennek az egyszerű szegény özvegyasszonynak a példáját, amely úgy elgondolkoztat bennünket. Elgondolkoztat arról, hogy milyen viszonyban vagyunk az anyagiakkal, milyen viszonyban vagyunk, ahogy a Szentírás és Jézus is nevezi, a mammonnal. Urunk Istenünk, nagy kísértő ő mindannyiunk életében. Vezess el minket újra meg újra arra a szabadságra, hogy mindenünk, testünk, lelkünk, javaink, családunk, mindenünk tőled van, tőled kaptuk. Ezért tudjunk jó szívvel adakozni, és jó szívvel mindent a te kezedből elfogadni. Erre segíts és nevelj bennünket ezen epizódon keresztül is. Megváltó Urunkért, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Az örökkévaló királynak, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcsistennek dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás az Anya Szent Egyházban, a Krisztus Jézusban, nemzedékről nemzedékre, mind örökké. Ámen.